Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában advent negyedik vasárnapján. Isten tiszteletünk elején magasztaljuk a mi Urunkat, énekeljük a 117. Zsoltárunk első verszakát. Foglaljuk el a helyünket most, és hallgassuk meg gyermekeink Istent magasztaló énekeit, illetve versét.
Mezei Erzsébet, Krisztusra várunk. Nem tudjuk mi jön, titok a holnap, némák a titkok, nem válaszolnak. Rejtőködükbe szemünk nem láthat, de elültethetjük kis almafánkat. Bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem, titok a jövő, sürget a jelen.
Nem tudjuk mi jön, titok a holnap, némák a titkok, nem válaszolnak. De a maint, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk ki jön, Krisztusra várunk. Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, munkában lejjen, ne les öresten, tétlen, testvérek terhét vállalja válunk, mert tudjuk ki jön, Krisztusra várunk.
Köszönjük szépen gyermekeink Isten magasztaló éneklését és versmondását, és remélem, hogy mi is kedvet kaptunk ehhez a most hallott énekhez, mert hogy ezt fogjuk együtt énekelni az új énekeskönyvünk 689. dicséretét. Egy esztendővel ezelőtt tanultuk ezt az adventi éneket, akkor mindegyik adventi vasárnapon elénekeltük egy-egy verszakát, mindig növekvő sorrendben. Most mind a négy verszakával énekeljük el.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Nyíljon meg a szívünk az örökkévaló Isten beszéde előtt, amely most Péter apostol első leveléből az első rész, a harmadik versétől a 12. verséig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és herbathatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik, vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az életünkben, és ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem a cselekvői is. Helyünket elfoglalva most imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük az advent csöndes örömét, a várakozást, és azt, hogy te mondtad, a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Eddig is ígéreteidből éltünk, és tudjuk, hogy valóban hűséges Isten vagy. De megvalljuk, Urunk, őszintén, ritkán építettünk arra, amit te mondtál nekünk. Ezért voltunk annyira szorongók, zavarodottak, és ezért kerültünk olykor ellentmondásba egymással és önmagunkkal is. Most újra közeledik hozzánk az ünnep, a fiú születésének ünnepe, és szeretnénk mi is méltó módon közeledni hozzád. Tisztíts le rólunk mindent, ami méltatlan a te érkezésedhez. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy őszintén újra gondoljuk életünket. Szükségünk van erődre és eljöveteledre, és köszönjük, hogy megígérted ezt nekünk. Így várunk most is rád, aki megújíthatod életünket, hitünket, szívünk hozzád tartozását és engedelmességünket. Advent, Ura, várja szívünk érkezésedet. Jöjj el hozzánk ma is, kérünk. Ámen. Készüljünk Isten üzenetének meghallgatására a 627. énekünk első verszakának éneklésével. Thank you. figyeljünk együtt Isten igéjére, amely az előbb olvasott ige szakaszból hangzik hozzánk, Péter apostol első levele első fejezetéből, a harmadik versből. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Sok szürke nap után reggel napsütésre, tegnap reggel napsütésre ébredhettünk. Addig, amikor reggel kinyitottam a spalettánkat, akkor tulajdonképpen szinte csak a szomszédos épületeket láthattam, azokat is kicsit homályba porulva. Tegnap viszont elém tárult a városunkat körbevevő hegyek egy részlete, és nem is akárhogyan, hanem zuzmarába öltözötten, a napfény által bearanyozva. Már is jobb kedvel kezdtem, és talán mondhatom többes számban is, hogy kezdtük a napot, hiszen tapasztaljuk ezt, hogy még ez is milyen hatással tud lenni a hangulatunkra, a közérzetünkre. Azt is érezzük azonban biztos mindnyájan, hogy mennyire szükségünk van valami nagyobbra, valami többre, vagy mondjam azt, hogy egészen másra, ahhoz, hogy ennek a segítségével a nehézségeket, az életünk sötétségeit el tudjuk hordozni. Ez a most hallott igeszakasz pontosan erről beszél. Élő reménységről szól. Advent negyedik vasárnapján figyeljünk hát most az igénk alapján arra, hogy mi is az élő reménység. Aztán mi ennek az élő reménységnek a haszna? És hogy mi az élő reménységnek a forrása? Már csak azért is jó lenne megismerni az igazi, az élő reménységet, annak a lényegét, mert ennek az ellenkezőjét, a halott reménységet azt gondolom, hogy mindnyájan elég jól ismerjük. Hiszen biztos, hogy mindegyikünk úgy indultunk el az életben, hogy megvoltak az elképzeléseink, az álmaink, a vágyaink arról, hogy hogyan éljük majd az életünket. Aztán nekifeszültünk, dolgoztunk ezekért, reménykedtünk ezeknek a megvalósulásában. Azután jöttek a csalódások, jöttek a kudarcok. Nem érkezett meg talán a királyfi hófehér paripán. A szülők magukra maradtak. Gyermekeik szanasz éjjel vannak a nagyvilágban. Pedig azt gondolták, abban reménykedtek, hogy majd a vidám unokák ott játszadoznak körülöttük. Vagy elérkeztünk talán életünknek abba a szakaszába, amelyben belső kényszert érzünk, hogy egy kicsit mérlegre tegyük az életünket, hogy végig gondoljuk, hogy mire is jutottunk, és amikor ezt cselekeztük, akkor ott van bennünk a kérdés, hogy vajon mi is lett a vágyainkkal. Mi lett mind azokból, az alkotásokból, amiket mi elgondoltunk, hogy majd valóra vágyjuk. Az élet lassan elszáll, és lehet, hogy még mindig nem hozta meg a várva várt boldogságot. Nincs ember, aki ne reménykedett volna már valamiben hiába. Péter apostol is ismerte ezt az állapotot. Az ő életében is volt olyan idő, amikor minden reménye összetört, szerte foszlott. De nagyon reménykedett Jézusban, az Isten országa eljövetelében. Temperamentumának egész szenvedélyével beleadta magát ebbe a reménységbe. És azután egyszer csak jött az a nagyon szomorú nap, nagy péntek. De borzalmas volt látni azt a három keresztet, ott a Golgotán az ég felé meredni. És a középső kereszten ott függött egész életének a reménysége, mintha az élete omlott volna össze, és ráadásul még arra sem volt már lehetősége, hogy elrendezze vele azt, ami úgy nyomta a lelkét, hogy minden igyekezete ellenére megtagadta őt, őt, akit pedig szeretett. Most már mindennek vége. Hát mi értelme van így még az életének? 30 évvel később, ugyanez a Péter levelet ír az Úr Jézus Krisztusban hívőknek. Ebből a levélből olvastunk most. És a levél bevezetőjében Istent magasztalja. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. A korábban teljes reménytelenségbe süllyedt Péter élő reménységről tesz bizonyságot, és ezzel bátorítja a szorult helyzetbe került hívőket, azokat a hívőket, akiket üldöztek is már a hitükért. Arról ír, hogy a küzdelemben, a nehézségek között, a csüggedésben, a bizonytalanságban, a gyűlölködés közepette van valamink. Írja mindezt Péter, aki nem elméleteket gyárt, hanem tapasztalatból beszél, és írja, amit leírt. De mi ez, amit megtapasztalt, amilyen van, és amilyen lehet az embernek? Ez az élő reménység, amelyről itt Péter beszél, ez azt jelenti, hogy egy új dimenzió kerül az ember életébe. Remélni annyi, mint Istennel, Isten lehetőségével számolni. Vagyis ez a reménység nem általános, meghatározhatatlan javulást, a körülmények, a sors jobrafordulását jelenti, hanem élő, isteni személynek a várását. Azt az egészen határozott várakozást, hogy Isten, aki az Úr Jézust a halálból feltámasztotta, közel van, uralkodik és intézkedik. Ez az élő reménység arra irányul, hogy Isten azt a nagy jót, amit Jézus halálával és feltámasztásával elkezdett, a megváltást azt folytatja és kiteljesíti, végső diadalra viszi az egész világon. Örökségről ír itt Péter apostol, Isten szent lelke által. Olyan valamiről, ami a mennyben van fenntartva számunkra. Valami olyanról, ami a miénk, amit számunkra tettek félre, ami felett azonban még nem rendelkezünk. Örökség, amire még várni kell, de ami bennünket illet, ami részben már a miénk, ezt is el lehet mondani róla. De ugyanakkor még nem élvezzük a maga teljességében. És ennek az örökségnek a jellemzőit is leírja itt Péter apostol. El nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan. Azaz lényegileg különbözik attól, ami már itt a miénk, és ami mi magunk vagyunk. Mert akármiről is legyen szó, életről, tervekről, szerelemről, családról, vagyonról, minden mulandó. És ezt mi nagyon jól tudjuk, csak nem nagyon akarunk ezzel szembenézni. És nem csak mulandó, hanem azt is tapasztaljuk, hogy mindent elér, elérhet a mocsok, a szenny. És még csak győzködni sem kell magunkat arról, hogy ez így van, hiszen váratlan halál esetek döbbentenek rá erre bennünket, vagy éppen az elmúlás az élet leépülésének gyakran nehéz és fájdalmas hosszú folyamata. Hogy minden a hervadás, az elmúlás alá vettetett. És hasonlóan semmi sincs, amihez ne tapadhatna hozzá a gonoszság. Semmi sincs, ami végérvényesen tiszta és igaz maradhat. És ez a Péter által említett élő reménység tárgyának kettőssége. Tökéletes, el nem múló, szeplőtelen világ, de még nem birtokoljuk. A miénk. Tartozik valami hozzánk, ami nem vettetett az elmúlás, a pusztulás és a hiába valóság alá. De ugyanakkor nekünk még szembe kell néznünk a saját, meg a mások önzésével, tisztátalanságával, vétkeivel, mulasztásaival, az elmúlással. Péter apostol, aki a teljes reménytelenségben élő reménységet talált, ismeri az ebben a feszültségben élt életet. És most bátorítja a szenvedések között élő lelki testvéreit. Hogy van egy örökség, egy tiszta, egy szeplőtelen, hervadhatatlan örökség, ami el van készítve számunkra. De mi ennek az élő reménységnek, melyről Péter apostol itt ír, és amelyet áldja és magasztalja nagy-nagy örömmel az Urat, a haszna. Először is mindenképpen el kell mondanunk ezzel kapcsolatban azt, hogy ez teszi igazán látóvá az embert, az eseményekkel is, meg a többi emberrel kapcsolatban is. És ami olyan nagy ajándék, hogy pont akkor tesz igazán látóvá, amikor az élet olyan sötét körülöttünk. Ha volt valaha pillanat, amikor az Úr Jézus sötéten látó lehetett volna, az akkor volt, amikor ott állt a nagy tanács előtt. Amikor arcul ütötték, bekötötték a szemét, szembe köpték, és ő csak állt rendületlenül mindezek között, és ezt mondta, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. Mostantól fogva meglátjátok az ember fiát a hatalmas jobbján ülni, Hát mindkét keze meg volt kötözve. Így állt ott a nagy tanács előtt. És ő arról beszél, hogy a legnagyobb hatalom jobbján ül. Megdagadt szájjal, béres arccal. Azt mondja, hogy enyém a végső hatalom. És így is van. De a csodálatos az ebben, hogy ő akkor állította ezt, amikor a brutális erőszaknak ki volt szolgáltatva, kényére kedvére. Mostantól fogva. Így kezdi. És ez a lényeges elem a reménységben. Nem azt mondja Jézus, hogy majd egyszer meglátjátok, hanem mostantól fogva, vagyis a jövőbeli győzelmét ittenivé és mostanivá teszi ezzel. És a reménység ezt is adja, hogy már most itt a jelenben, a végső győzelem tudatában élhetek, és ha komolyan veszem mindazt, amit az Úr tett értem és tesz velem, akkor így élek, a végső győzelem tudatában. Behozom már most a mindennapokba azt, ami jövőbeli ígéretként az enyém. És ezért, és így történhet meg az, amiről itt Péter apostol szintén ír, és megadja a kérdésünkre, hogy mi az élő reménység haszna a választ. Amikor ilyeneket ír, ezen örvendeztek, noha most mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, tisztességre és dicsőségre. Majd pedig így folytatja, őt szeretitek, mármint Jézust, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Vagyis a reménykedő ember, az igazán reménykedő ember, az örvendező és felszabadult életű ember. Péter kétszer is ír itt ebben a rövid szakaszban erről, mint egy hangsúlyozva ezt, hogy igen, akinek élő reménysége van, az tud igazán örülni, annak van tiszta, igazi öröme. És nem is akármilyen öröm ez. Péter kimondhatatlan, újongó örömről ír itt. És ezt tapasztalhatjuk, ezt láthatjuk egy másik apostol Pál életében is. Csak egy mozzanatra, jelenetre hadd utaljak, az ő életéből és az ő szolgálatából. Filippiben, a börtön mélyén, ahol összeverve, vérző sebekkel van, és kalodába szorítva, az ő munkatársával, Silással együtt. Egyszer csak, mert ott van benne ez az öröm, elkezdenek Isten dicsőítő éneket énekelni. Elkezdenek énekelni a börtön mélyén, és az Istent magasztalni. Nem vidámság ez, mint amit sokszor mi értünk az öröm alatt. Hát vidám abban az értelemben, ahogy mi gondolunk erre, nem nagyon lehetett az apostol ott, amikor minden porcikája fájt és sajgott. Ez az az öröm, ami az élő reménységből fakad. Az az öröm, ami nem hangulat, és nem érzelem, hanem egy mélyen rezgő alaphangja az életnek, egy csendes belső derű. És ahol ez a reménység van, és a reménységből fakad ez az öröm, ott egészen másképpen viszonyulnak az emberek is egymáshoz. Másképpen viszonyulunk az idősekhez közöttünk. Ott nem szigetelik el az idős embereket, mondván, hogy igazából ők már nem sok hasznosat tudnak tenni. Aztán ott nem istenítik a szépséget, erőt és fiatalságot, mert tudják, hogy igen törékeny bálvány istenek ezek. És ahol ez az élő reménység van jelen, ott nem kerekedik felül egész generációkon a kilátástalanság és az értelmetlenség érzése. Ott nem csak az számít, amit anyagilag elér az ember, illetve ott nem adja fel, amikor úgy látja, hogy nem teljesülnek az álmai. Ott nem válik mindeneket irányító, és ugyanakkor kiüresítő hatalommá a pénz. És ott nem kerülik el mindenáron a halál néven nevezését. Ahol ez a reménység jelen van, másképpen állnak a megpróbáltatásokhoz, a betegségekhez, a kudarcokhoz. Előre tekintve az eljövendőre, ahol nem lesz már sem gyász, sem szenvedés, sem sírás. Élő reménységgel lehet hordozni a terheket. És ez a reménység még akkor is él és éltet, amikor körülöttünk már a tudomány, a hatalom, a bölcsesség csak annyit tud mondani, hogy hagyj fel minden reménységgel. Ez a reménység tudja, hogy van jövendője. Mert a feltámadott Krisztusban reménykedő ember nem a halál felé halad, hanem az öröksége átvétele felé. Ahogyan az örökös tud arról, hogy mi vár rá, így az élő reménység is végső bizonyosság. Reménységben élni azt jelenti, hogy nem csavargója vagyok ennek az életnek, akit hány vet a sors szeszélye ide-oda, hanem vándora, akit hazavárnak. Akinek minden megtett kilométerrel csak növekszik a reménysége, mert közelebb jutott a beteljesedéshez. De hogy lehet nekünk ilyen élő reménységünk? Mi az élő reménység forrása? Az biztos, hogy ez a reménység nem születik úgy, hogy hát remély, meg akart, és nem kapható bevásárló központokban bankkártyáért, sem templomban perselypénzért. Nem lehet megörökölni a nagyszülőktől, és nem kérhetjük el attól a barátunktól vagy ismerősünktől, akinek a szívében ott van ez az élő reménység. És nem találunk titkos leírást a megszerzéséről. Nincs varázsszó, és nincs mágikus hely. Ez az élő reménység elérhetetlen számunkra a saját erőforrásainkból. Péternek sem az idő múlása hozta meg a reménységet a reményvesztettségében, hanem valami más történt, amire már nem is nagyon számított. Így dicsérít Istent ezért, Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Isten, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménység. Péter változása a feltámadás napján kezdődött. Azon a napon, amikor a mennyei atya feltámasztotta a fiút, az Úr Jézust. És nem azzal kezdődött, hogy látta Jézus üres sírját. Nem is azzal, hogy másoktól hallotta azt, hogy Jézus feltámadt, Jézus él, hanem azzal kezdődött, hogy találkozott a feltámadott Úr Jézussal. Jézus megjelent a tanítványai között a feltámadása után. Békesség nektek, köszöntötte őket. És Péter szívét kitörő öröm járta át. Él! Hát mégiscsak él az Úr Jézus. Az is lehet azonban, hogy a következő pillanatban belehasított a szívébe a szégyen. Megtagadtam. Mit tegyek? Hogy állhatok én így meg előtte? Jézus azonban megkereste az alkalmát annak, hogy Pétert helyreállítsa. Elhangzott a kérdés, szeretsz-e engem, Péter? És háromszor hangzott el. Ahányszor Péter kimondta, hogy nem ismerlek, és nincs hozzád közöm. És Péter válaszolt a kérdésre. Te tudod, Uram, hogy szeretlek. Jézus pedig azt mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat. Meggyógyult Péter. Megváltozott, új ember lett. A feltámadott Úr Jézussal való találkozás feszíti szét igazából az elveszettség, a reménytelenség, a halálos üresség és a kilátástalanság kereteit. A Jézussal való találkozásban kapott Péter is gyógyulást, és élte át azt, hogy Jézus még a tagadása ellenére is szereti őt, és új lehetőséget ad neki. A találkozásban élte át a bocsánatot, és szakadt le róla a bűn nyomasztó terhe. És ezért szívből szereti, és magasztalja Istent. Még évtizedek múltán is, ahogyan hallottuk itt, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Újjátenni magunkat mi reménységre, egy eljövendő világ látomására, a kudarcaink feletti bocsánatra nem tudjuk. De a feltámadott Úr Jézus kész velünk is találkozni. És Péterhez hasonlóan új életet, új jövőt, élő reménységet adni nekünk, nyitni bennünk. Ő az, aki azóta is és ma is ugyanezt cselekszi. Szent Lelk által itt van, most is. Szava, igéje hangzott hozzánk, és hogyha kérjük, akkor megérint bennünket is, és újat kezd bennünk. Mert Jézus feltámadása az új élet forrása minden egyes embernek, és a teremtett világnak is. Örvendezzünk hát, és dicsőítsük őt. Amen. A 367. dicséretünk első verszakát énekeljük. Ez az ének is arra biztat bennünket, hogy a tekintetünket emeljük ehhez az Úr Jézushoz rá. Úrunk Istenünk, sokszor panaszkodunk amiatt, hogy nincs a szívünkben igazi öröm, és próbáljuk megmagyarázni, semmi okunk arra, hogy örvendezzünk. Sokat szenved a környezetünk amiatt, hogy nincs bennünk igazi békesség. Könnyen ki lehet hozni minket a sodrunkból, a béketűrésből. Homályos és torz elképzeléseink vannak a halálon túli valóságról, és téged is tévesen képzelünk el magunknak. Ahelyett, hogy keresnénk az ikében, ki is vagy te, és kérnénk, engednénk, hogy kijelens magadat nekünk. Köszönjük, hogy kínálod nekünk ígéreteidet, és el van készítve nálad mindaz a lelki gazdagság, ami a miénk. Csak éppen hittel jelentkeznünk kellene érte. Most alázatosan jelentkezünk, Urunk. Nem akarunk magyarázkodni, senkit nem akarunk vádolni. Csak bevalljuk neked. Szegények vagyunk. Ezeknek a kincseknek a nagy része hiányzik az életünkből. Pedig szeretnénk ezekkel gazdagítani másokat. Szeretnénk, ha reménység lenne bennünk. Szeretnénk kijönni sokféle kétségbeesésből. Szeretnénk elkerülni a depressziót. Köszönjük, hogy mindennek a lehetősége készen van. Köszönjük, hogy te ezt ingyen, szeretetből, ajándékként kínálod. Köszönjük, hogy aki a te szent lelkedet kapja az újjászületésben, az ilyen gazdag lesz. Könyörgünk hozzád, hogy ez a csoda hadd történjék meg mindannyiunk életében. Sok bajunk van a magunk régi természetével, néha már nekünk is elegünk van abból, akinek születtünk. Teremts minket egészen újjá. Hadd hasonlítson a mi gondolkozásunk, jellemünk, mindennapi viselkedésünk egyre inkább hozzád, megváltó Urunk Jézus Krisztus. Tudjuk, hogy a te szent lelked viheti végbe ezt a csodálatos munkát. Szeretnénk bizalommal kiszolgáltatni magunkat. Kezd el, és vidd végbe bennünk mindezt. Könyörgünk azokért, akiknek most különösen is reménytelen a helyzetük, vagy reménytelen a szívük. Emel fel a tekintetüket, hogy tudjanak benned bízni, s a benned vetett reménységük ne szégyenüljön meg. Könyörgünk hozzád szeretteinkért, a közelben és távolban, hogy mindnyájan megismerjenek téged. Könyörgünk egyházunkért. Adj lelki megújulást ennek az egyháznak, és népünknek is. Könyörgünk ezért a világért, amelyik azt hiszi, hogy nélküled lehet erős, hadd terjedjen az evangélium, és a te szent lelked adjon erőt mindazoknak, akik hisznek benned. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, Urunk. Ámen. Folytassuk imádkozásunkat az Úr Jézustól tanult ima mondásával.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, amint az ige tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hogy minnyáján tudjunk a közös dolgainkról, hallgassuk meg most a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Mindenek előtt hálát adunk ami Urunknak, Istenünknek azokért az alkalmakért, amelyeket az elmúlt napokban tarthattunk meg. Ezek közül különösképpen is a templomba már jönni nem tudó, vagy csak nehezen járni tudó idős testvérek úrvacsorás Isten tiszteletéért, szeretett vendégségért. Isten áldja meg a szervezőket, a vendégség előkészítőit, az autójukat, a testvérek rendelkezésére bocsátókat, a pénzadománnyal hozzájárulókat. Ugyancsak Isten áldja meg a karácsonyi vásárunk szervezőit. Tudjuk, hogy ez a vásár az elmúlt, illetve az előtti vasárnap Isten tisztelet után volt. És Isten áldja meg a kézműves esték résztvevőit, az otthonbarkácsolókat is, a finom innivalók, a pogácsa elkészítőit is. Istennek legyen hála, hogy így is együtt lehettünk ezeken az alkalmakon is. És hálát adunk azért is Istennek, hogy a Kamaráti Idősek Otthonában is együtt lehettünk most az elmúlt héten úrvacsorás Isten tiszteleten, és a szobákban is tarthattunk úrvacsorás alkalmakat. Biztos, hogy többen is tudják közülünk, hogy járok ki abba az idősek otthonába Isten tiszteletet tartani, és most így karácsonyhoz közeledve úrvacsorás Isten tiszteletre került sor. És hálát adhatunk Istennek azért is, hogy a Rubhegyi Idősek Otthonában is hangozhatott a karácsonyi evangélium. Most a mögöttünk álló héten, méghozzá az ott lakók számára az intézet által szervezett karácsonyi ünnepségen, ahová hívtak azért, hogy a karácsonyról szóljak. Azt gondolom, hogy mindezek is olyan alkalmak, amelyeket tényleg nagyon hálásak lehetünk Istennek, és amiért áldhatjuk, magasztalhatjuk őt, és ezért is osztottam meg, mert ez nem csak az én örömöm, hanem azt gondolom mindnyájunk öröme, és mindnyájan köszönjük meg ezt, és mindnyájan magasztaljuk a mi Urunkat azért, hogy lehet hirdetni az igét, hogy hangozhat például idősek otthonában is, nem egyházi idősek otthonában is. Hirdetem azt, hogy most Isten tisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben imaórát tartunk, várjuk a testvéreket oda. És hirdetem a ránk következő hét, ami azt jelenti, hogy az ünnepi alkalmainknak a rendjét. Ezekhez tartozik az is, hogy a holnap délelőtt szintén megyünk még a Kamaraerdei Idősek Otthonába, ahol délelőtt 10 órai kezdettel még lesz egy istentisztelet, ezt követően pedig a gyermekeink fognak ott szolgálni az idős testvérek között. Gondoljunk imádságban erre az alkalomra is. December 24-én délután 3 órai kezdettel tartunk szentesti áhítatot, illetve karácsonyi ünnepséget a gyermekeink közreműködésével. December 25-én és 26-án, tehát karácsony első és második napján délelőtt 10 órai kezdettel tartunk itt ünnepi istentiszteleteket, mindkét alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Várjuk a testvéreket szeretettel, és hívjuk, hogy valóban őt, az Urat ünnepeljük, akiről szól a karácsony, hogy ő lehessen a középpontban. Prózaibb dologról is kell szólnom még mindig. Templomunk és gyülekezeti helyiségeink takarításához is kérünk segítséget. Ahogyan azt már hirdettem is, hogy hárman nem tudják az egészségi állapotuk miatt tovább végezni ezt a szolgálatot, ezért kérjük azt, hogy aki szívesen beállna ebbe, az keresse meg Ventille Zsoltné Ágit, aki szervezi ezt a munkát. Most pedig a 275. énekünket énekeljük el végig, az utolsó verszakát majd fennállva. Valljuk ezzel is, az Úristen az én reménységem, erősségem.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.